Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Valóban van egy reális veszélye annak, hogy 30-50 év időtávlatban, ha olyan gépeket fejlesztünk, amelyek helyettünk dolgoznak, akkor az emberek nem akarnak már majd dolgozni. Azonban nincs más megoldás, egyszerűen lehetetlen kizárólag emberi erőforrással megoldani sokszor a mindennapi munkát az egészségügyben. Mondta el professzor dr. Madácsi László, az Endokapszula Magánorvosi Centrum vezetője, a Magyar Gastroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának elnöke és a mesterséges intelligencia munkacsoportjának vezetője, akit most az Utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen munkát lehetetlen csak emberi erőforrással megoldani, és amit csak a mesterséges intelligenciával lehet elvégezni?
Hát, egy kicsit ezt megfordítanám, mert ez egy nagyon-nagyon sarkos megfogalmazás, hogy egy szerkesztő bevezetőben elmondta. Ugye a valóság az, hogy az egészségügyben jelenleg ugye dolgozik nagyon sokfajta orvos, nagyon sokfajta szakember, nagyon sokféle készséggel és szaktudással és tapasztalattal. Azért, hogyha bekerülünk egy kórházba, vagy egy sürgősségi osztályra, akkor általában először egy rezidens doktorral találkozunk, aki felügyelet mellett dolgozik, és ugye a rezidens doktor bár egyik oldalról nagyon felkészült, hiszen pár éve tanulta a könyveket és az orvostudományt, másik oldalról viszont gyakorlati tapasztalata relatíve kevés. Ezt kicsit az autóvezetéshez hasonlítanám, amikor megkapjuk a jogosítványt, akkor megvan a kötelező 40 óránk, de azért a forgalmi gyakorlatunk meglehetősen kevés, és különösen kevés a vészhelyzetekre való reakció típusa és ideje, amit ugye adunk mondjuk egy vezetési helyzetben. Egy kicsit hasonló itt is a helyzet, tehát a valójában amiből kevés van orvosi erőforrásban, az a 20-30-40 év tapasztalattal rendelkező szakértő, szakorvos, akinek ugye van hatalmas gyakorlati tapasztalata, ami a mindennapi betegellátásból adódik. Ugye ez egy ilyen minden nap be kell járni a munkahelyre, minden nap meg kell nézni 40-50 beteget, és akkor ez így összegyűjtik az évek során, és ezt hívjuk intuíciónak, vagy szakértelemnek, amikor egy kicsit a szakorvos már többet tud, mint a könyvek, többet tud, mint az újságcikkek, mert van a fejébe egyfajta szintetizáló, harmonizáló funkció, amivel egy adott nehéz esetben is meg tudja találni a megfelelő irány a személyre szabott orvoslásban. Ugye ebből van kevés, és a másik oldalról azt látjuk, hogy hát nem csak hogy egyre több a beteg, hanem egyre több az információ, ugye a gyakorlatilag az információ és az adat halmazból látunk egy olyan exponenciális növekedést, ha csak mondjuk a képalkotó diagnosztikára gondolok. 30 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem a szakmát, akkor még csak hagyományos röntgenvizsgálat, meg esetleg egy-egy ultrahanggép volt. Ehhez képest ma a CT, MR, PET, endoszkópia vonalon iszonyú mennyiségű képanyag és diagnosztikus eredmény áll rendelkezésre, amiben nagyon sok a szűrővizsgálat. Tehát a másik probléma az, hogy nagyon-nagyon sok betegnél, akár az endoszkópiára, akár a képalkotó diagnosztikára, ultrahangra, MR-re gondolok, nagyon sok az olyan beteg, aki nem is beteg, csak egyfajta szűrővizsgálat kapcsán jelentkezik ezekre a vizsgálatokra, ahol természetszerűleg nagyon sok negatív kép, negatív eredmény készül, de közé-közé csúszik bizony egy-egy pozitív, és ugye ezeket meg kell találni, fel kell ismerni. És ha itt ezt a két pólust nézzük, ugye a valójában amiből hiány van, az a nagy tapasztalatú, hosszú ideje dolgozó szakember, abból van egyre kevesebb szakorvos, és ugye egyre több az információ, amit fel kéne dolgozni. Ez egy olyan gapet, egy olyan különbséget okoz, ami aztán humán erőforrás hiányt jelent egy jobb ponton az egészségügyben. Ez egyébként két módon menedzselhető, nem csak mesterség és intelligenciával, hanem a szakképzett, nem orvos egészségügyi dolgozó, tehát a magasan kvalifikált szaknővér, szakasszisztens bevonásával is lehet lépéseket tenni abban az irányban, hogy a megfelelő legyen a humán erőforrás. Egy másik szint, egy másik megoldás a számítógép és a mesterséges intelligencia alkalmazása.
Milyen típusú betegségeknél tud a mesterséges intelligencia jobb vagy precízebb diagnózist adni, mint az ember?
Nem is így tenném föl a helyesen a kérdést, hanem amit látni kell, hogy azért a mesterséges intelligencia soha nem fogja megverni, vagy jelen nézetünk szerint nem tudja, és nem is akarjuk, hogy átvegye a helyét a magasan képzett 30 éves tapasztalatú szakorvosnak. Inkább két vonalon használható, az egyik a minőségbiztosítás, a quality control, tehát nem engedi, hogy a fáradt orvos tévedjen, nem engedi, hogy meg kell alkalmazásával meg tudjuk tartani a minőséget, és időt tudunk spórolni. Tehát a másik oldal, hogy sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb mennyiségű beteget lehet általa, vagy segítségével ellátni, vagy éppen sokkal nagyobb mennyiségű diagnosztikus, képalkotó diagnosztikus leletet lehet elkészíteni azáltal, hogy használjuk a mesterséges intelligenciát. Magyarul nem arra kényszerítjük a szakorvost, hogy kapkodjon és hibázzon, hanem az AI segítségével megtartjuk azt a minőséget, amit egyébként a magasan kvalifikált szakorvos képvisel. Körülbelül így kell látni ezt, és nem kell rettegni attól, hogy hirtelen majd robotok fognak minket gyógyítani, és az orvosnak nem kell legalábbis megerősíteni, vagy elfogadni a komputer algoritmus által javasolt diagnózist vagy kezelést.
Habár ugye robotsebészet már elég régóta van Magyarországon is, hál' Istennek, 10 év később.
De azért a robotsebészetet jelenleg még nem úgy kell elképzelni, hála Istennek, hogy az Autodoc 2, hogy a filmre utaljak, automatikusan elvégzi a műtétet a betegen, emberi beavatkozás nélkül, hanem úgy kell elképzelni, hogy a robot segít abba, hogy a sebét precízebben tudjon műteni, és jobb legyen egy adott szűk terület, szűk anatómiai területre jobb legyen a belátása, vagy a tájékozódó képesség.
A terápiákra vonatkozólag is tud az mesterséges intelligencia segítsége erre lenni az orvosoknak?
Abszolút, és ugye itt elsősorban az onkológiai, tehát a személyre szabott onkológiai kezelés azok, ahol a mesterséges intelligenciát a közeljövőben lehet alkalmazni, illetve már alkalmaznák is. Ugye itt arról van szó, hogy a különböző daganatoknak van egyrészt egy kiindulása és egy szövettana, de emellett van egy genetikai jellemzője, sejtfelszíni marker jellemzője, amely segít abba, hogy a megfelelő gyógyszert, a megfelelő terápiát választja ki az onkológus. És a daganat ilyenfajta biológiai jellemzői alapján kellene személyre szabottan megválasztani azt az onkológiai kezelést, amely az adott betegben, az adott típusú daganatnál legjobban, vagy legnagyobb arányban a gyógyulást segíti. És tekintet arra, hogy az onkológiai gyógyszerek és fejlesztések, hála Istennek, az elmúlt 15 évben forradalmi fejlődésen mentek át, mind a vegyületek számában, mind a targetek, tehát a terápiás célpontok tekintetében. Gondolok itt az immunterápiára, a biológiai terápiákra és egyéb onkológiai kezelésekre. Ezeknek a különböző kombinációi személyre szabottan egyértelműen csak akkor állíthatók be jól, hogyha nem a közeljövőben a mesterséges intelligencia alapú modulokat is alkalmazzák az onkológusok kezelés tervezésekor. Szerintem ez határozott áttörést fog jelenteni a személyre szabott kezelésben.
Mi a különbség a mesterséges intelligenciával felvértezett számítógép és például a között a számítógép között, amit az IBM talán 15-20 évvel ezelőtt készített onkológiai diagnózisok létrehozására, és állítólag az az IBM gép volt az ebben a tekintetben a legjobb a világon, de az még nem volt mesterséges intelligencia, úgy tudom legalábbis.
Amikor én kezdtem a szakmát de érthető okokból 35 évvel ezelőtt is informatikai beütésem volt, hogy volt egyfajta nyitottságom az informatikára, hogy én akkor egyetemi hallgatóként is meg gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne a tankönyvi tünettani sorokból számítógép segítségével támogatni az orvosi diagnózist. A nagy különbség a 20-30 évvel ezelőtti szoftverek, illetve fejlesztések és a mesterséges intelligencia alapú, vagy inkább úgy mondanám, hogy mély tanuló algoritmusok között az, hogy a korábbi számítógépes gépi tanulásos algoritmusok arra voltak csak képesek, hogy ha a programozó és az orvos együtt megmondta az irányokat, megmondta a kapukat, leírta pontosan a programban, hogy egy adott helyzetben mi a döntési faj és az algoritmus, vagy éppen a képalkotó diagnosztikában segített a klasszifikációban, tehát megmondta, hogy a polipnak ilyen és ilyen a mintázata, akkor ezt a diagnózist ad ki az orvosnak, akkor ez egy adott pontig jól működött, elért egy 85%-os pontosságot, de az adat, a tanulási adathalmaz növelésével nem javult a teljesítménye. Az öntanító algoritmusok egy 15 éve férnek, szabadon hozzáférhető fejlesztések, amelynek az a lényege, hogy az emberi agyhoz hasonlóan van egy bemeneti mező, vannak rejtett rétegek, és van egy kimeneti mező, és nem kell a programozónak és az orvosnak megmondani, hogy milyen szempontrendszer alapján dolgozzon a gép, vagy milyen szempontrendszer alapján alakítsa ki a véleményét, hanem gyakorlatilag jelölt adatbázison tanítani kell a gépet, és közben parametrizálni az algoritmust. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy venni kell egy nagy mennyiségű jelölt adathalmat, most hogy magyarázzam már a saját szakmámban a polipokon keresztül, tehát egy polip típusa akkor egyértelmű, hogyha van róla, eltávolítottuk és van róla egy szövetszám. Egy mély tanító algoritmusnak a...
Várjunk csak, akkor ugye azért kell a szövettan, hogy nem rákos polipról van-e szó véletlenül.
Így van. Tehát a szövettani típus, amit a patológus megnéz egy festett metszeten, az a fal, az a diagnosztikus fal. Egyébként az orvosi gyakorlatban is. Akkor mit küldünk el sebészhez egy beteget, hogyha nem csak, hogyha az endoszkopos orvos azt gondolja, hogy ez egy rákos elváltozás, hanem a szövettan is azt mondja, hogy ez egy rákos elváltozás, nagyon leegyszerűsít. Aha. Tehát a szövettannak hiszünk. És itt a tanítás során gyakorlatilag a számítógépnek megmutatjuk az elváltozás képét, jó minőségű képét, és hozzá kapcsoljuk, jelöljük, felcímkézzük ezt az adatot a szövettani diagnózissal. Ezek után ezen az adathalmazon az algoritmust tanítjuk. Amikor és ahogy tanítjuk, ő saját maga, mint az emberi agy, a rejtett rétegeken keresztül automatikusan elvégzi a klasszifikációt, tehát meghatároz azokat a képi jellemzőket, amelyek a daganatos szövetre jellemzőek, és ennek az öntanító algoritmusnak az az előnye, hogy ez az adat, a jelölt adat, illetve a tanítási halmaz művelésével egyre pontosabb. Ezekkel az algoritmusokkal el lehet érni a 95-99%-os pontosságot, ami már potenciálisan meghaladja az endoszkopos expert vagy szakértő pontosságát is.
Ön azt nyilatkozta, hogy ezzel azon emberi hibákat is ki lehet küszöbölni, már mint a mesterséges intelligenciával, mint az esetleges téves diagnózis. Egy 8 akár 10 órás műszak után a radiológus vagy endoszkopos szeme, valamint agya is elfáradt, melynek következtében előfordulhat, hogy nem ismeri föl azokat a képeket, ahol az elváltozás látható. Lehet-e tudni, ezt az előbb is elmondta egyébként, lehet-e tudni, hogy az ember hány százalékban készít rossz diagnózisokat, és a mesterséges intelligencia milyen arányban hibázik?
Ugye az ember az mindig hibázhat, tehát úgy szoktam mondani, hogy azért vagyunk emberek, mert hibázunk. Tehát ez egy emberi tulajdonság. Az, hogy egy adott területen mennyit hibázunk, az nyilván a kérdés feltevéstől függ, meg attól, hogy mennyire vagyunk fáradtak, és mennyire tudunk koncentrálni. Ugye alapvetően a képi diagnosztikában egyébként kétfajta algoritmus létezik, amiről most utóbb beszélünk, az a szegmentáló, vagy a kóros elváltozásokat észrevevő algoritmus, és amiről korábban beszéltem, például a szövetani predikció, vagy éppen a radiológiában pontos diagnosztika, amikor a számítógép leírja, hogy ő egyébként milyen diagnózisra gondol, ez egy másfajta minőségi diagnosztikát adó algoritmus. De visszatérve a felismerő algoritmusra, tehát ami nem csinál más, csak a kóros területeket, a kóros képeket felismeri, ezek egyszerű szegmentáló algoritmusok, ezek egyébként nagyon nagy biztonsággal és stabilan képesek.
Tehát 99%-os pontossággal?
Akár 99%-os pontossággal. Itt az a lényeg, hogy minden ilyen diagnosztikus folyamatban két alapvető jellemző van, nyilván az orvosnál is. Ez a szenzitivitás meg a specificitás. Ugye, hogyha az algoritmus lehet úgy parametrizálni, hogy ő nagyon-nagyon szenzitív legyen, tehát szinte 99% vagy 100%-ban minden kóros eltérést meglásson, viszont a magas szenzitivitás az embernél is és a komputernél is egy relatíve alacsonyabb specificitással jár. Ez lefordítva azt jelenti, hogy olyan területeket is kijelöl kórosnak a számítógép, amely nem kóros, amely nem egyértelműen kóros, vagy biztosan nem kóros, különböző artefaktumok, képi artefaktumok, megvastagodott redők, anatómia variációk a radiológiában, ezek tartoznak ide. De ez nem baj, mert ugye a végén úgyis egy orvos értékeli ezt, egy szakoros értékeli ezt az egész vizsgálatot, és az ő tapasztalatából könnyedén ki tudja szelektálni azokat az áll pozitív képeket, amit a gép kiadott, mint kóros eltérést, és meg tudja találni azokat, amelyek a valódi kórosak, csak éppen nem 1 millió képet, csak 100 képet kell végignéznem. Tehát itt az időspórolás mellett ezeket az algoritmusokat mindenképpen úgy állítják be, hogy inkább overszenzitívek legyenek, tehát mindent megtaláljanak, még a gyanús képeket is kiemeljék, és utána rábízzák az orvosra a végleges döntést, hogy melyek azok a képek, amelyek tényleg kóros eltéréseket tartalmaznak, és különösen, hogy az orvos ebből milyen leletet ír. Ugye a leletírás ilyen szempontból abszolút nincs automatizálva még, és nagyon helyesen nincs, hiszen egyébként a szakorvosok tekintetében is, ahogy az ember kezdőorvosból szakorvossá válik egy képalkotó diagnosztikában, a legfontosabb az, hogy nehogy túlinterpretáljon egy képet, vagy egy diagnózist, tehát mondjuk egy hasi ultrahangon lát 3-4 eltérést, amelyek nem veszélyesek, és semmiképpen nem a beteg tüneteire adnak magyarázatot. Hogyha ilyen anatómia variációkat, vagy olyan eltéréseket találunk, amely nem egyértelmű patológia, akkor tudni kell ezeket a helyén kezelni, és nem mondjuk egyértelmű rákos betegségnek leírni, hiszen akkor iszonyú ijegységet okozunk a betegnek, de ráadásul fölösleges diagnosztikus sort indítunk meg. Tehát ezt egyébként a szakorvosok is egy adott ponton nagyon sokat tanulják, hogy az adott elváltozást, az adott látott képet megfelelő módon és megfelelő helyén lehessen értékelni. Ugye ettől még az AI egy kicsit távol van, hogy ezt átvegye.
De nincsen arra statisztika, hogy az emberi diagnózisok azok hány százalékban nem fedik a valóságot? És, tehát a számítógépről azt mondta az előbb.
Hogy ne vannak. Vannak erre statisztikák, ez saját endoszkopos szakmámból is vannak statisztikák, csak nem nagyon szeretjük ezt így emlegetni, különösen egy interjúban laikusoknak, hiszen nem az a cél, hogy elbizonyítanítsuk őket az orvosi működés és az orvosi diagnosztika terén.
De ez egy fontos információ.
Ez egy nagyon fontos információ. Gyakorlatilag például az én szakmámban a vastagbél közés kapcsán nem a magyar, hanem mondjuk vegyük az amerikai orvosokat. Az amerikai legjobb egyetemeken készítettek olyan felméréseket, hogy ugyanazt a beteget altatásban egymás után két nagy tudású szakorvos megtükrözte, és a diagnosztikus differencia, vagy mondhatni elnézett patológia aránya az 10-20%-ot elérte a két orvos között.
Vagyis, hogy a 99% az elég messze van az emberi diagnózistól.
Igen, nyilván ez nagyon sok mindentől függ, mennyi idő alatt húzták ki azt az endoszkópot, mennyire voltak fáradtak, milyen napszakba vizsgáltak.
Világos.
Mennyire volt tiszta a vastagbél, mennyire volt jó az endoszkóp. Tehát na, ez nagyon sok faktoros a végén, és hát nem is szoktunk arra gondolni egyébként, most befekszünk egy radiológiával hozzá egy képet, vagy egy példát befekszünk egy CT vagy MR-gépbe, akkor nem szoktuk megnézni, hogy éppen az milyen típus, meg mennyire jó a képminőség, amikor kijöttünk belőle, pedig ezek mind-mind befolyásolják a diagnosztikus pontosságot.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a mesterséges intelligencia a kapszula endoszkópiánál képes arra, hogy a vizsgálat átlagosan 35 ezer képéből kiválaszza azt a pár százat, ahol patológus eltéréseket észlel, mindez 99%-os pontossággal. Az előbbi válasza az tulajdonképpen erre is választ ad, hogy míg a komputer 99%-os pontossággal képes helytálló diagnózist elő, tehát megírni, addig az ember csak 80-70, hát ezt lehet vitatkozni.
A kapszula endoszkópia egy nagyon érdekes példa.
De milyen vizsgálatokat végeznek önöknél már, mint az endokapszula centrumban?
Hát a kapszula endoszkópia gyakorlatilag a jelenállás szerint a tápcsatorna minden pontját föl tudja térképezni. Kétségtelen, hogy azokon a területeken, amit a hagyományos endoszkópia is tud dolgozni, a kapszula endoszkópia technológiai jellemző miatt a képminőség, tisztaság, stb. Nem éri el a hagyományos endoszkópia diagnosztikus pontosságát, hogy kb. 10% különbség van a feszítésében.
Igen, de van egy fontos különbség. De van egy nagyon fontos különbség.
Dolog, ami
bocsánat.
Igen.
Csak annyit éreztem meg, hogy van egy nagyon fontos különbség a kettő között, az, hogy a kapszula nem fáj.
Igen.
Míg a béltükrözés az fáj.
Akartam mondani, hogy ez nagyon érdekes, mert a kapszula egy nagyon betegbarát vizsgálat, viszont egy nagyon nem orvosbarát vizsgálat. Tehát az orvosok egyik ellenállási pontja a kapszula vizsgálattal szemben az, hogy míg egy mondjuk egy gyomortükrözés az 8-10 perc, leletezéssel 15, addig egy kapszula vizsgálat az egy óra, illetve a maga vizsgálat az 40 perc, és az értékelés az egy óra. Tehát az orvosi időt, a szakoros időt borzasztóan megnöveli, és hogyha meggondoljuk azt, hogy mondjuk az endoszkóposan végzett szűréseket át akarnánk terelni egy részét legalábbis kapszula oldalra, akkor iszonyúan megnőne az idő, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ezeket a képeket, ezeket a vizsgálatokat kiértékeljük. És ugye ez egy óriási gát is volt az elmúlt 30 évben, hiszen most képzeljük el, hogy egy orvos leül, a szakoros leül a monitor elé, és másfél óráig bámulja azt az 35 ezer képet, aminek 99% egyébként negatív és normál anatómiát mutat, hát ez nem egy orvosbalás barát vizsgálat, az biztos. Most itt lépett be néhány évvel ezelőtt a mesterséges intelligencia, ami gyakorlatilag az előbb mondott szegmentáló modullal semmi más nem csinál, mint hogy leválogatja a negatív, normál anatómiás viszonyokat mutató képeket és a kóros patológiát mutató képeket egymásról, és az orvosnak a következő lépcsőben már csak a patológiás képeket kell értékelni. Ebben a pillanatban a átlagosan egy másfél órás leletezési idő az lecsökken 5-15 percre leletírással együtt. Ez már egy skálázható valami, tehát ezzel már populációs szinten is lehet szűrővizsgálatokat végezni, hiszen nem rabol több idejét a szakorvosnak, mint a hagyományos endoszkópos.
Akkor az utolsó kérdésemet tennék föl, ami a cikk végénre vonatkozik, amit önök írtak ezzel kapcsolatban, már mint a mesterséges intelligencia, illetve a diagnózisokkal kapcsolatban. Ezt ön mondja, hogy nem vagyunk messze attól, hogy a gép maga végezze a műtétet, az endoszkópiát, és az orvos csak néha nyúljon bele, felügyelje azt. Az a kérdésem, hogy milyen messze vagyunk ettől ön szerint?
Én szerintem ilyen 10-15 évre vagyunk ettől. Nyilván nem arról lesz szó, akár egy sebészi szakmában, akár egy endoszkópos vizsgálat kapcsán, hogy hogy minden 100%-ban automatizálva van, hanem bizonyos folyamatok lesznek automatizálva. Tehát például, hogyha mondjuk egy vastagbőr tükrözésről beszélünk, én nekem szent meggyőződésem, hogy a vastagbőr tükrözés, bár vannak ilyen fejlesztések, például magyar kutatók is dolgoznak ezen, hogy több mint 10 éve vannak ilyen gondolatok, hogy például egy vastagbőr tükör automatikusan bevezetve a beteg légvelébe automatikusan fölfelé megy, és végig hatol a vastagbélen, és automatikusan elvégzi az endoszkóp bevezetésének kapcsolatos munkát. Én ezt kevésbé tartom kivitelezhetőnek, ismerve a beteg varianciát és az anatómiát és az ezzel kapcsolatos veszélyeket, hiszen pont ezen a részen van olyan fajta veszély, esetleg 1 az 1000 eséllyel a bél kilukadjon, vagy valami sérülést okozon az orvos. Nem lesz jobb a gép ebben a tekintetben, viszont a kihúzást, amikor a diagnosztikát végezzük, és a visszafelé húzzuk az endoszkópot, ez abszolút automatizálható, és sokkal precízebben milliméterről milliméterre tudná egy robot rotálni és húzni az endoszkópot visszafelé, és a teljes belső felszínt föltérképezni, mint egy orvos. Ez kicsit a repülőgép leszállásához hasonlítanám, ugye tudjuk, hogy a repülőgépek a repterekre már komputer irányítással történik a landolások jelentős százaléka, és nem a pilóta folyamatos beavatkozásával. Itt is elképzelhető, tehát egy bizonyos fázisait a diagnosztizálnak, vagy akár egy műtétnek bizonyos fázisait a gép automatikusan végzi, de nyilván az orvosnak ott kell lenni és figyelni, és azonnal át kell venni a robotpilótától az irányítást, hogy valami olyan történik, ami nem megfelelő.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Madácsi László, professzor, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának elnöke és a Mesterséges Intelligencia munkacsoport vezetője volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Kaptam egy tájékoztatót az 5-ös Lóránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjától, amely a bioinformatikáról szól, és ennek alapján teszek most föl kérdéseket vendégemnek, vendégemnek Hilling Dominiknak, aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Idézem ezt az anyagot, és ebből teszek föl kérdéseket. Remélem, hogy nem értelmezem félre azt, amit önök írtak, mert szerintem rendkívül bonyolult egyébként. De majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Mi lenne, ha Magyarország GDP-je lenne világviszonylatban a legnagyobb? Bár ennek realitása meglehetősen csekély, elméletben akár a rangsor élére is ugorhatnánk, ha a világ országainak nemzeti jövedelmét és teljesítményét úgy mérnénk, hogy minden állam kicsit mást értene a közgazdasági mutató definíciója alatt. Így van ez a biológiai képfeldolgozásban is, ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszer szinten félreértelmezik, ez pedig táptalajt adhat ahhoz, hogy mindenki a saját módszerét tüntesse fel legjobbként. Az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusai Horváth Péter és csoportja e meglepő és általánosan figyelmen kívül hagyott gyakorlati problémára világítanak rá a világvezető módszertani folyóirata a Nature Methods lapjain megjelent legújabb közleményükben. Itt van velünk Hilling Dominik, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa, a csoport kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az oka a félreértelmezéseknek, vagy a félre magyarázásoknak?
Lehet, hogy én egy kicsit messzebbről kezdeném, és inkább azzal indítanék, hogy egyáltalán miért fontos ez, amit mi csináltunk. Ugyanis a cikkünk apropóját az a sejtszegmentálás problémaköre adta, de hogy mit is értünk ez alatt. Ugye, hogyha van például egy daganatos betegünk, aki például tüdőrákos, akkor ebből a daganatos szervből mintát fogunk venni, ezt a mintát pedig a laborunkban nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni, és megvizsgáljuk a mikroszkóp alatt, ahol sejtszinten fogjuk tudni látni a tüdő struktúráját. és egy sejtszegmentáló algoritmus, azaz összes mikroszkópos felvételen található sejtet automatikusan meg fogja találni, és körbe is rajzolja, megkönnyítve ezzel a biológusok dolgát. Egyébként manapság ezek az algoritmusok szinte kizárólag mesterséges intelligenciával működnek. De hogy miért is van szükségünk arra, hogy ezeket a sejteket automatikusan megtaláljuk? Egyrészt ugye információval szól a betegség előre haladtával, hogy egyáltalán mekkora a sejtek sűrűsége egy adott régióban. Másrészt, miután a biológusok, vagy szintén egy számítógépes algoritmus osztályozza a sejteket aszerint, hogy ők most osztódnak vagy nem, akkor az osztódó sejtek arányával számolhatunk egy úgynevezett mitotikus indexet, ami szintén arról mond információt, hogy mennyire előre haladott stádiumban van a betegség. Illetve hát az is lehet, hogy mondjuk nem is vagyunk benne biztosak, hogy egyáltalán daganatos-e egy páciens, ilyenkor egy sejtszegmentáló algoritmus az azt is fel tudja ismerni, hogy a tüdőszövetben mondjuk vannak-e egyáltalán daganatos sejtek. És egyébként még a személyre szabott gyógyászatban is van ennek jelentősége, hogyha esetleg lesz rá idő, akkor beszélhetünk erről is. Minden esetre most már értjük, hogy miért fontos maga ez a sejtszegmentálás. És hát a mi publikációnk, az, ami ezzel kapcsolatban megjelent, az ugye arról szól, hogyha valaki a világon készít egy sejtszegmentáló algoritmust, akkor annak a pontosságát vagy jóságát azt hogyan értékelik. És ugye a bioinformatika az manapság a fent említett alkalmazások miatt egy elképesztően kompetitív terület, és hát mindenki szeretné, hogyha az ő módszere lenne használva a klinikumban, az övé lenne az a módszer, amire mindenki hivatkozik. És vannak elterjedt mérőszámok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet kiértékelni egy sejtszegmentáló módszert, ugyanúgy, ahogy például egy ország gazdasága mennyire megy jól, azt mérhetjük mondjuk a GDP-vel. És hát mi a szakirodalmi áttekintésünk során arra lettünk figyelmesek, hogy ezeket a mérőszámokat a biológiában elég sokféleképpen értelmezik, és attól, hogy egy mérőszámnak ugyanaz a neve mondjuk, még lehet, hogy két különböző kutatócsoport az teljesen másképp számolja ezeket a mérőszámokat. Tehát ez ténylegesen olyan, mintha az USA és Magyarország mondjuk más képletet használna arra, hogy hogyan számolják a GDP-t, és hát ez probléma, hiszen így nyilván nem lesz összehasonlítható a két ország teljesítménye.
Igen, de nem a tudomány az a szegmense az ember világának, ahol mindent megpróbálnak egyértelműsíteni, hogy ezek a dolgok ne fordulhassanak elő, tehát hogy a fizikában, a kémiában, a biológiában nemzetközi rövidítések, jelölések vannak, hogy nehogy itt valami fajta félreértés legyen. Tehát akkor nem tudna megjelenni egy cikk a Nature-ben vagy a Science-ben, hogyha egy magyar kutató másképp írna le egy jelenséget.
Hát pontosan, és ugye nekünk is ez volt a problémánk, pont amikor egyébként sejtszegmentálással kapcsolatos publikációt akartunk megjelentetni, és akkor azt néztük, hogy hát mik a bevett mérőszámok, mik azok, amikkel más kutatók is kiértékelik a saját módszereiket, akkor lettem én arra figyelmes, és beszéltem meg a kollégáimmal, hogy hát itt úgy tűnik, mintha ez nem lenne teljesen egységes, és az a meglepő, hogy ténylegesen neves folyóiratokban is használnak olyan metrikákat, amik egyébként nem, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy maga a mérőszám az rosszul mérne valamit, mert egyébként ez ténylegesen jól mérheti egy adott algoritmusnak a jóságát. A probléma az azzal van, hogy a megnevezést azt nem megfelelően használják, olyan megnevezéseket használnak ezekre a mérőszámokra, amiket már előtte másra használtak kutatók ugyanezen a területen.
Igen, de még mindig nem adott arra választ, hogy azt idéztem, hogy ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszerint félreértelmezik, és ebből mik születnek ebből a félreértelmezésekből? Tehát, hogy ez hogyan, hát, hogyan tud manifesztálódni ez a tudományban?
Igen, ez azt eredményezi, hogy ha két különböző kutatócsoport az mindkettő fejleszt egy sejtszegmentáló algoritmust.
Várjunk egy pillanat, hogy ezt tisztázzuk, a sejtfragmentálás, ez a sejtnek a szétdarabolása, nem?
Igen, itt az elején, ahogy említettem, a sejtszegmentálás az azt jelenti, hogy az algoritmus egy mikroszkópos felvételen automatikusan megtalálja és körberajzolja a sejteket. Tehát egy sejtnek a megtalálása tulajdonképpen.
Tehát akkor nem darabolás, hanem a sejtnek az azonosítása.
Így van, azonosítása, körberajzolása.
Aha.
Tehát, hogyha két különböző kutatócsoport készít egy ilyen algoritmust, és mindkettő azt mondja, hogy ő a X mérőszámot használta mondjuk az algoritmusának kiértékelésére, akkor lehet, hogy ez az X mérőszám, ez két különböző értelmezés szerint történik, vagy két különböző értelmezés szerint számolják, és az egyik módszer az, vagy az egyik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, a másik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, miközben hát ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy rosszul használták a metrikákat, tehát összehasonlíthatatlanná válik, és ez sajnos egy létező probléma, hogy ez előfordulhat.
Igen, de az előbbi példáját felhozom ide, tehát ha egy tüdőrákosnak kiveszik a rákjából vesznek egy pici mintát, és azt elemzik, azért az nagyon nem stimmel, hogy az egyik kórházban ilyen kezelést írnak elő, mert ott úgy értelmezik azt a bizonyos fragmentálást, a másik kórházban még másképp értelmezik, és ott másfajta anyagot kap a kezelésre.
Igen, ez természetes, és ezért is jelent meg a mi publikációnk, hogy próbáljunk meg egy olyan tehát olyan ajánlásokat adni, amivel standardizálhatóak ezek a metrikák. Ugyanis még egyszer mondom, tehát itt azért nem arról van szó, hogy akkor most ezek a mérőszámok, ezek teljesen rosszak lennének, amit valaki így vagy úgy használ.
De az elég, ha egy kicsit rossz, nem?
Igen, hát itt még csak azt sem mondanám igazán, hogy rossz, mert mindegyik mér valamit, és mindegyik jó lehet valamilyen paraméternek a mérésére, tehát hogy miben jó vagy rossz az algoritmus. Inkább azzal van a probléma, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, hogy oké, én most mondjuk szeretnék egy valamilyen módszert alapul venni, ami a legjobb itt a bioinformatikában, akkor ezt nem tudom megmondani, mert valamelyik ebbe lesz jó, valamelyik abba lesz jó, és mégis azt mondják a kutatók, hogy ez szerint a mérőszám szerint a legjobb az övé.
Önt idézem, ahhoz, hogy illetve az ön mondandóját idézem abból az anyagból, amit elküldtek nekem. Ahhoz, hogy a különféle módszereket össze tudjuk hasonlítani, és ennek alapján kiválaszthassuk az adott feladatra legmegfelelőbbet, valamilyen kvantitatív mutatót kell használnunk. És bár a szakirodalom pontosan definiálja az összehasonlításra alkalmas metrikákat, ezek definíciójának értelmezése korántsem egységes. Előfordul, hogy akár 5-6 különböző interpretációja is van egy adott fogalomnak, magyarázza Hirling, Dominik, vagyis ön. Megtenné példával is illusztrálja az előbbieket egy más példával?
Tehát, hogy pontosan milyen félreértelmezések lehetségesek itt?
Igen.
Igen, tehát például képzeljük el azt, hogy van egy X mérőszám, amire van egy konkrét képletünk, és ezt a mérőszámot ezt úgy... A képletben olyan tagok találhatók, mint például, hogy hány sejtet tudtunk jól azonosítani, tehát úgy azonosítottuk, hogy az tényleg sejt, hány olyan azonosítást végzett az algoritmusunk, ami nem talált meg sejtet, de az algoritmus azt hitte, hogy sejt, illetve hány olyan sejt van, amit nem talált meg az algoritmus. Tehát ezekből a tagokból fog ez a képlet összetevődni, de ugye az, hogy mit jelent az, hogy például megtaláltunk egy sejtet, az ugye korán sem egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk ha félig átfed a sejt, és az algoritmusnak a predikciója, vagy azonosítása, akkor azt már jónak veszem. És ez ugye itt a bioinformatikában is mindig kérdés, tehát például abban különböznek ezek a metrikák, hogy mekkora egyezésnél mondja azt valaki, hogy na itt már megtaláltam mondjuk egy sejtet.
Aha, az ön munkája, illetve az önök munkája miben áll? Tehát hogyan tudja segíteni az egyértelműsítést és az ilyen félreértések kiküszöbölését?
Igen, hát mi egyrésztről adtunk egy olyan ajánlást, hogy ezeket a képleteket pontosan hogyan érdemes formalizálni.
De ezek ahhoz, a képletek, ezek honnan születtek? Tehát ez kizárólag mondjuk a gyógyításra vonatkozik, vagy úgy általában mindenre?
Ez általában mindenre, tehát bármilyen számítógépes látással, vagy képfeldolgozással kapcsolatos, amikor valamilyen objektumot azonosítani szeretnénk, akkor nagyjából hasonló mérőszámokat használnak, tehát ez nem kifejezetten a bioinformatikában specifikus, azonban ezeknek a mérőszámoknak a félreértelmezése az már bioinformatika specifikus, ugyanis hát ezek a megnevezések, ezek itt jelentek meg először. Más területeken ott nem ennyire diverz az, hogy milyen mérőszámokat használunk, vannak különbségek mégiscsak a között, hogy mondjuk, nem tudom, járókelőket szeretnénk egy kamerafelvételen, vagy sejteket találni egy szöveten, tüdőszöveten mondjuk.
Azt írják önök, hogy e gondolatkörhöz, amiről egyébként most beszélt, szorosan kapcsolódik Hirling és Horváth, vagyis ön és a a csoportvezetőjének egy szintén nemrég publikált módszerfejlesztése, Campustract, Biotechnology 2022, stb., amely a sejtek alakját leíró matematikai modell beépítésével növeli a biológiai képfeldolgozásra szolgáló mesterséges intelligencia alapú algoritmus hatékonyságát. Az önök által kidolgozott módszerrel már találkozhatunk bárhol is, mondjuk a onkológiai intézetben?
Igen, tehát ezt tudomásom szerint ezt már használják a klinikumban is, és hát ebben a publikációnkban mi magunk is egy mesterséges intelligencia alapú sejtszegmentáló algoritmust készítettünk, ami kifejezetten sejtek megtalálására működik jól, és ez a módszer ez tulajdonképpen amiatt egyedülálló, hogy a legtöbb hát felkapott vagy népszerű algoritmus az úgy működik, ami mesterséges intelligencia alapú, hogy ha ránéz egy képre, akkor gyakorlatilag pixelenként vagy hát képpontonként dönti el, hogy akkor ez a képpont ez most sejthez tartozik-e, vagy sem, és ez alapján fogja megtalálni a végén a sejteket. Ezzel szemben mi beépítettünk egy matematikai...
Várjunk csak, ez egy pillanat, itt leállítom egy pillanatra, ne haragudjon. Tehát én vagyok a beteg, bemegyek önökhöz, ha önök egyébként klinikai kutatást végeznének, akkor mit csinálnak azzal, akinek egy sejtjét kellene megtalálni a testében? Tehát tehát hogyan transponálódik ez egy műszerre, ez egy azonosítóra, akár egy MRI-re, vagy egy CT-re, tehát hogyan lehet ezt transponálni valami konkrét gyógyító eszközre?
Hát jó, akkor itt kicsit átugornék a személyre szabott gyógyászatra, mert talán itt ez azon keresztül érthető meg jobban. Ugye, mint az elején is említettem.
Mert hogy én nem követtem az ön, amit az ön mondandóját, tehát hogy ön azt mondja, átugrik erre, de én azt gondoltam, hogy ez hozzá tartozik, vagy ebből következik.
Igen, hozzátartozik szerintem, úgyhogy itt akkor igazából egy alkalmazást mondanék el. Tehát ugye, ahogy ezt már említettem is, hogyha van egy daganatos minta mondjuk, vagy nem tudjuk, hogy daganatos-e az adott szerv, de minden esetben mintát veszünk ebből a szervből. Ugye ebből a mintából ezt a mintát ezt nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni a mi laborunkban, és ezt mikroszkóppal fogjuk ugye megvizsgálni.
Tehát igen, ezt az elején is elmondta, igen.
Van szó. Igen, a mikroszkóp alatt, és ugye akkor ez alapján hogyha mondjuk egy tüdőszövetben megtalálta a sejteket az algoritmusunk, akkor ezeket a sejteket, mivel ugye körbe vannak rajzolva, akkor egy lézer mikroszkóp segítségével körbe tudjuk vágni, és gyakorlatilag ezt az egy sejtet mondjuk, ami nekünk érdekes, azt izolálni tudjuk. Ezt a sejtet aztán egy úgynevezett proteomikai kiértékelésre el tudjuk küldeni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ebben a sejtben, vagy több sejtben is, milyen fehérjék és milyen mértékben fejeződnek ki. Ez pedig azért fontos nekünk, mert hogyha vannak olyan fehérjék, amelyek csak daganatos sejtekben fejeződnek ki mondjuk nagy mennyiségben, akkor olyan gyógyszerekkel, amelyek ezeknek a fehérjéknek a kifejeződését blokkolják, akkor alkalmazhatjuk ezeket a gyógyszereket daganatos betegségek gyógyítására.
Aha, és ezt kipróbálták már?
Hát ugye most én bioinformatikus vagyok, tehát itt óvatosan...
Tudom, hogy ön nem orvos, tehát ön nem foglalkozhat betegekkel.
...kérdésekben nyilatkozni, tehát tudomásom szerint ez, tehát élesben nem használunk még ilyeneket, ugye ez lenne a hosszú távú cél, hogy ezt alkalmazhassuk, de kísérletek már vannak erre vonatkozóan.
De hát a mai napig is úgy hirdetik magukat különböző magán gyógyintézetek, hogy személyre szabott rákgyógyításra képesek, akkor ez nem igaz?
Hát ugye megint csak, tehát ezt óvatosan fogalmaznék én ezzel kapcsolatban.
Tehát itt is vannak egy csomó, itt is van ezek szerint egy csomó olyan szó, ami félreérthető.
Hát tehát könnyen lehet, hogy személyre szabott gyógyászat alatt valaki más ért, mint mondjuk mi. Tehát ugye valaki például, ugye ahogy én is mondtam, szövetes képeken mondjuk sejteknek a proteomikai kiértékelése alapján végig a személyre szabott gyógyászatot. Most persze ez jelentheti azt is, hogy az orvos mondjuk leül a pácienssel, konzultálnak, és akkor a páciensnek a panaszai alapján javasol valamilyen terápiát.
Hát de ez volt 50 éve is, tehát ezt nem értem akkor. Tehát ebben nincs személyre szabott rákgyógyítás, amit ön ezzel kapcsolatban elmond, vagyis hogy ilyen még nem létezik ezek szerint?
Hát
A gyakorlatban, mármint a gyakorlatban, tehát, hogy aki jelen pillanatban ilyen beteg, akkor nem tud személyre szabott gyógyítást magának elintézni, mert hogy ez nem létezik még akkor.
Ezzel kapcsolatban én most nem mernék biztosat mondani, tehát ezt nem vagyok tisztában azzal, hogy mondjuk magáncégek például az Egyesült Államokban...
Ne menjünk el az Egyesült Államokig, hát Magyarországon is vannak biotechnológiai cégek, amelyek azt hirdetik magukról, hogy rágyógyítást személyre szabottan végzik a betegnek a állapot alapján.
Tehát ezt én úgy tudom, hogy ezek élesben még nem alkalmazottak ezek a módszerek. Tehát ez kísérleti jelleggel használjuk ezeket egyelőre.
Aha. Most kérdezhetek olyat, hogy mi az a panoptikus minőség?
Kérdezheti, persze.
Az mi?
Ez ugye a cikkünkben egy bizonyos mérőszám, amit elemzünk, vagy feltüntetjük, hogy ez is alkalmas arra, hogy két minőség, vagy szegmentálás, egy szegmentálásnak a minőségét mérje. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerre azt nézzük, hogy mennyire jól találta meg a sejteket az algoritmus, másrésztről pedig azt is, hogy egyáltalán megtalálta, a másik pedig az, hogy ez a megtalálás ez mennyire volt pontos, tehát hogy mennyire illeszkedik a mesterséges intelligencia által adott sejtkontúr a tényleges sejtkontúrhoz, amit mondjuk egy szakértő az bejelölt, hogy hát ez lenne a sejtkontúr.
Hogy tudja megtalálni a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyekre önök kíváncsiak? Tehát, hogy milyen eszköz segítségével képes erre a mesterséges intelligencia?
Menjünk el arra, hogy hogyan is tanul például egy mesterséges intelligencia, ugyanis ez mesterséges intelligencia az úgy fogja ezeket megtalálni, hogy valamilyen módon tanítjuk.
Én csak arra egyetlen lépést lennék kíváncsi, hogy kapok egy injekciót, vagy egy röntgengépbe megyek bele, vagy egy CT-be, vagy egy MRI-be, vagy mibe?
Nem, tehát ez ugye a daganatos betegtől vesszük a mintát.
Ja, hogy vesznek egy mintát, és abban a mintában keresi meg a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyek fontosak lehetnek a gyógyítás szempontjából.
Persze, ugye, tehát ahogy mondtam is, ugye ezt a mintát levesszük, és a laborban pedig szeletekre vágjuk, majd egy mikroszkóp alá rakjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valós időben bejön a beteg, és akkor egyből...
Világos, értető. Most már értem, hogy ez mit jelent, csak mindig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megkeresi, és ezt a cselekvést próbáltam megfelelő helyre helyezni, hogy hol keresi meg.
Ez tulajdonképpen csak egy biológusokat segítő eszköz itt a mi esetünkben a mesterséges intelligencia. Ez nyilván sokkal gyorsabb, hogyha mondjuk sejtek tízezreit kell megtalálni, körberajzolni, akkor ez egy biológusnak mondjuk egy több hetes, hónapos munka. A mesterséges intelligencia azt pedig nagyon rövid idő alatt tudja ezt a feladatot elvégezni, és így nyilván akkor juthat a biológusok számára is fontosabb dolgukra idő.
Még kérdeznék egy ilyen kulcs szó összetételről, hogy mi az a cella reprezentáció?
Igen, itt szerintem ez a sejt reprezentáció lehet talán, ugye ez a cell representation volt a cikkünknek a címe. Tehát, hogy itt a sejtreprezentációról van szó, és ugye ebben a publikációnkban az volt a különleges, hogy ugye a mesterséges intelligencia algoritmus az nem képpontonként döntött el, hogy egy képpont az mondjuk sejthez tartozik-e vagy sem, hanem mi egy matematikai modellt beépítettünk ebbe a módszerbe, és gyakorlatilag megmondtuk a mesterséges intelligenciának, hogy olyan alakzatokat keressen, ami valamilyen módon ráillik erre a matematikai modellre, ami pedig történetesen olyan alakzatokat ír le, mint amilyenek a sejtek, tehát kicsit görbültek, ellipszisterűek, tehát itt a sejtreprezentáció azt jelenti, hogy azt néztük meg, hogy milyen matematikai modellek a legalkalmasabbak arra, hogy a sejteket leírják.
Aha. Még egy utolsó kérdést tennék föl, de hát általában ezt szokták ilyenkor kérdezni, amikor valami új dologgal találkoznak a kutatók, hogy mikor lesz ennek valamifajta gyakorlati eredménye?
Hát a gyakorlati eredménye az egyébként most itt, amikor a klinikumban alkalmazásról beszéltünk, akkor úgy tűnhetett, hogy ennek még semmilyen valós alkalmazása nincsen, de hogy ez tulajdonképpen azért nem így van, mert a mi kutatási eredményeink, például a sejtszegmentáló módszereinket is, azért nagyon is használják egyrészt az akadémiába is, tehát ugye bármilyen biológusnak a munkáját ezek az algoritmusok nagyon felgyorsítják, illetve például vannak kapcsolataink mondjuk a Zürichi gyermekklinikával, ahol szintén használják azokat a szoftvereket, amiben a mi algoritmusaink megtalálhatók, és ezt ott például tudják használni akár diagnosztikai célokra is, most én nyilván ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen mértékben és hol, de az biztos, hogy például ezeket az automatikus módszereket, amik az orvosoknak, biológusoknak a munkáját megkönnyítik, azokat használják klinikumban is és az akadémiában is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Hilling Dominika, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa volt a vendégem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.